A 2016. május 29-i prédikáció.
Fennállva halljuk azokat a szent igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének a segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található Lukács evangéliumában a 7. fejezetben, az első 10 versben így. Miután befejezte minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kápernaumba. Egy századosnak volt ott egy szolgája, akit nagyon kedvelt, s aki most beteg volt és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el és mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték, méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, ő építette a zsinagógát is nekünk. Jézus pedig elindult velük. Amikor már közel járt a házhoz, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. Ezért magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alárendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok az egyiknek, menj el, akkor az elmegy, és a másiknak jöjj ide, akkor az idejön. És azt mondom a szolgámnak, tedd meg ezt, akkor az megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokassághoz. Mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet. Amikor a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták. Idáig a történet, foglaljunk helyet. Csak szólj, és meggyógyul az én szolgám, mondja a százados, és ebben a mondatban Jézus felismeri azt a nagy hitet, amit meg is dicsér. Csak szólj, és meggyógyul az én szolgám. Gyógyító szavak. Egy olyan korban, ahol ebből a szóból kevés volt. De talán a mi jelen idejünkben is kimondhatjuk ezt, hogy nem a gyógyító szavak idejét éljük. Pedig nagy szükség van rá, és nagy szükség lenne rá. A lelkigondozói képzésen külön kurzus van erre, hogy megtanulják a hallgatók, hogy hogyan kell odafigyelni. Hogyan kell ott lenni a másik mellett. Hogyan kell kísérni őt? Hogyan lehet ezzel az odaadó figyelemmel és kíséréssel gyógyítani a másikat? Hogy lehet gyógyító szavakat mondani? Annál szomorúbb és kontrasztos a hétköznapi élet, amelyben nem a gyógyító szavak idejét éljük. A beszéd ma általában lekezelő, fentről lefelé irányuló, vertikális. Sokkal ritkább a horizontális, a párbeszéd, amiben kölcsönösen megbecsüljük egymást. A beszéd ma nagyon sokszor cinikus, vagyis egy gúnyolódó magatartás áll mögötte. A beszéd ma nagyon sokszor rágalmazó, aminek a célja a másiknak a lenyomása és befeketítése. A beszéd ma nagyon sokszor manipulatív, aminek az a lényege, hogy becsapjam a másikat, megvezessem a másikat. A beszéd ma nagyon sokszor gőgös, vagyis elzárkózó, magába forduló, a másikra oda nem figyelő. Éppen ezért a beszéd ma nagyon sokszor üres, semmit mondó, hazug és unalmas. Ma szavakkal bántanak, szavakkal becsapnak, szavakkal megaláznak. A politikában, a munkahelyen és a családban de a hétköznapokban is, a közlekedés közben, bárhol és bármikor. Itt viszont, a mi történetünkben, a gyógyulást hozó szóról van szó. Miért tud itt gyógyítani a szó? Miért van lehetősége gyógyítani ennek a szónak? Mert ez a szó nem önmagában áll, mint hogy soha nem áll önmagában. Nyilvánvalóan összefügg azzal, aki beszél, annak a magatartásával és hozzáállásával. Szóval miért tud itt gyógyítani a szó? Azért, mert itt mindenkit respektál, tekintetbe vesz és megbecsül. A szó mögött szeretetteli, egymást tisztelő emberi szándékok és cselekedetek állnak. A szó mögött szeretetteli, egymást tisztelő emberi szándékok és cselekedetek állnak. Éles kontrasztban a mi mindennapjainkkal, és persze a Jézus korabeli világ mindennapjaival is. Ahol a felettes vagy a tulajdonos megbecsüli a szolgáját. Szemben azzal, ahol a felettes és a tulajdonos nem sokra becsüli a beosztottjait. Dolgozzatok akár 10 órát is, és különben se jelentelek be téged, mert úgy nekem jobb lesz, meg elhitetem, hogy neked is jobb lesz, aztán hosszú távon meg nagyon rossz lesz. De ezt most te még úgy sem tudod. Ahol lenézem a másik népet, és lenézem a másik vallást. Általában inkább ez van. Átnézek a másikon. Nem számít. Megdöbbentő élményem volt a minap. Egy fiatal roma asszony szállt föl az 56-os villamosra, a 2. kerületben, pont ott szálltunk föl, segítve neki, ahol a babakocsit el lehet helyezni. Ott bajlódtunk a babakocsival, és senki nem mozdult. Elállták a helyét a babakocsinak, és nyugodtan ültek a 2 helyen, ahova egyébként az anyukának kéne leülni. A bajlódásunkat végül is egy hölgy elégelte meg, és odaszólt az ott álló úriembernek, hogy legyen kedves arrébb állni, mert az ott a babakocsi helye. Ő meg morgolódott, erre én is beszálltam a kórusba, akkor arrébb ment. A fiatalasszony berakta a babakocsit, de az ott ülő fiatal pár ezután sem állt föl neki. Nem tudom, és nem ítélhetem meg, hogy mindez azért történt el, mert a fiatalasszony roma volt, vagy igazából ez indifferens. De a lényeg, hogy átnéztek rajta, sőt, amikor erre próbáltuk figyelmeztetni az ott ülőket, akkor sem volt túl sok foganatja. Ezért fontos ez a történet, mert egy alternatív valóságot hoz nekünk. Egy emberi valóságot, amiben igazából a szívünk mélyén mindnyájan élni szeretnénk. Egy századosról olvasunk itt, akinek beteg a szolgája. A szolgája. És fontos neki. Egy úrnak fontos a szolgája. Egy főnöknek fontos a beosztottja. Társadalmi rang, hivatali rang választja őket el egymástól. Nem kicsi, hanem óriási. És ami a világunkban lenézés és hatalmaskodás, és nyilván az ő világukban is, itt átváltozik féltéssé, segítéssé, aggodalomra és figyelemre. Ez hát az első kapcsolat, ami egy gyógyító kapcsolat a százados és a szolgája között. Mert ugye azt mondtuk, hogy a szó mögött szeretetteli, egymást tisztelő emberi szándékok és cselekedetek állnak. Egy százados és a beteg szolgájának a kapcsolata. A következő a százados és a zsidó véneknek a kapcsolata. Ez a százados nyilvánvalóan Herodes Antipász szolgálatában áll. Ez nem egy szimpatikus figura. Ez az a Herodes, amelyik részt vesz majd Jézusnak a perében. Tudjuk, hogy milyen cinikus és hataloméhes emberről van szó. Ez a tiszt ennek a szolgálatában áll. Ez alapján nem sok jót várhatnának tőle a zsidó véne ott Kápernaumban. Vélhetően ez az ember szírszármazású pogány, és mégis azt olvassuk róla, hogy ez a százados zsinagógát építetett a zsidóknak. Lehet persze, hogy ez túlzás, lehet, hogy csupán közben járt azért, hogy ez a zsinagógot felépüljön. Minden esetre a zsidó véne Kápernaum előjárói, tisztségviselői úgy látják, úgy tapasztalják, hogy ez az ember jó indulatú velük. Szimpatizál velük, és ezt a szimpátiát, és azt gondolom ez is fontos, a zsidók el tudták fogadni. El tudták fogadni a szír pogány századostól, aki azért mégiscsak valamilyen módon egy eléggé cinikus vezetőt, hatalmat képviselt ott. A százados tisztelik, mert nem élt vissza a hatalmával. Megbecsülte a hitüket, megbecsülte a kultúrájukat. Így ők is becsülik őt. Mind a két fél részéről fontos megint csak a kölcsönös megbecsülés és a kölcsönös tisztelet. Megteszik ezért neki, amit kér. Elmennek Jézushoz. A százados hozzájuk fordul nehéz helyzetében, és ők egy szó nélkül azt mondják, hogy igen, megyünk Jézushoz. Pedig vallási és etnikai különbség van köztük. És ez itt nem szétválaszt, hanem kölcsönös megbecsülésre hív. Nem szítja itt senki az ellentéteket, hanem itt mindenki sebeket gyógyít. Az interneten terjed egy felvétel mostanában, ami arról szól, hogy emberek 4 percig nézik egymást. Olyan emberek, akik különböző kultúrákhoz és különböző nemzetekhez tartoznak. Igazán szívbe markoló és megható, ahogy az emberek nézik egymást, és ahogy szavak nélkül kialakul a kapcsolat, és kialakulnak nagyon mély érzések és érzelmek. Gyógyító kép. Szavak nélküli szavak által. Most hát így alakul a kapcsolat a pogány szír százados és a zsidó vének között. A nép vénei pedig elindulnak Jézushoz. Ők közben járnak, de ez azt is jelenti, hogy a Jézus és a vének között is megbecsülés van. Ez se hétköznapi a Biblia világában és a Jézus korában. A nép vezetői, a kapernaumi vének jóban vannak Jézussal. Pedig Jézus tanítványai folyamatosan törvényt szegnek. A történetek, amelyeket ezelőtt olvasunk, arról szólnak, hogy a tanítványai kalásztépnek szombaton, és ezért megszólják őket, hogy szombaton munkát végeznek. Jézus gyógyít szombaton, megszólják érte, megtámadják érte, és ő elmondja, hogy a szombat az az emberért van. Felforgató beszédet mond Jézus, az úgynevezett hegyi beszédet, mondjuk itt a Lukácsban inkább alföldi beszéd, de minden esetre a beszéd felforgató, boldogok a szegények, és ezzel párhuzamosan jajt mond a gazdagokra. Aztán pedig az ellenség szeretetéről beszél. Óriási lehet a felfogásbeli különbség, hogy a hagyományokat és a törvényeket látják Jézus és a zsidók vénei. És itt ez valamiért mégsem akadály. Kölcsönös tisztelet van. Ahogy a vének hívják, Jézus rögtön elindul. Százados szól a véneknek, a vének rögtön elindulnak. A vének szólnak Jézusnak, Jézus rögtön elindul. Nem késlekedik. És itt egy nagyon szép és szimbolikus jelenetnek lehetünk tanulni. Elindul Jézus a zsidók véneivel, hogy meggyógyítsa a pogány századosnak a szolgáját. Ezt a mondatot érdemes végig elemezni. Jézus elindul a zsidók véneivel, hogy meggyógyítsa a szír pogány századosnak a szolgáját. Valami nagyon szép menet alakul itt ki. Jézus és a százados létre nem jövő találkozása és a barátok segítése, a következő jelenet. A százados üzen a barátainak, üzen a barátaival Jézusnak. Ne fáradj, Jézus, csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. A százados tapintatos ember. Hogy miért? Azért, mert világosan tudja, hogy egy zsidó nem mehet be egy pogány házába, mert akkor tisztátalan lesz. Mint hogy egy ő sem léphet be a zsidó házába, mert azt tisztátalanná teszi. Azonban Jézus ezt vállalta, amikor elindult. Vállalta, amikor elindult a házába. Kész ezt a határt is átlépni. Sőt, egyes exegeták szerint még több határt is hajlandó Jézus átlépni, hiszen több exegeta nagyon furcsája, hogy ennyire, tényleg ennyire fontos ez a szolga a századosnak, sőt a hetedik versben nem is szolgának, hanem gyermeknek, gyermekemnek nevezi. Vannak, akik azt mondják egyfajta verzióban, hogy tulajdonképpen valami nagyon-nagyon közeli valakiről van szó. Akár a fia is lehet. Más exegeták viszont azt mondják, hogy ahogy ebben a korban szokás volt, a százados véletlenül homoszexuális volt, és ez egy homoszexuális kapcsolat. Jellemző volt az, hogy a szolgák, ilyen kiemelt szolgák, az ő kapcsolatukat, a kapcsolatukat jelentette. Jézus ez sem érdekli. Átlépi ezt a határt, és elindul. A százados azonban nem akarja ezt. A százados meg akarja kímélni ettől Jézust. A századosban tapintat van. Meg akarom őrizni a másik jó hírét. Nem akarom, hogy a másikat rágalmazzák. Nem akarom a másikat bajba sodorni. De más ez, mint itt, mifelénk. Ahol az a lényeg, hogy hogyan tudom a másikat tönkretenni. Hogyan tudom a másik jó hírét a sárba tiporni. Hogyan tudom az egzisztenciáját és a becsületét a sárba tiporni. De más a százados magatartása Jézussal szemben. És de más Jézusé, aki hajlandó ezeket a határokat, ha kell átlépni, a másik pedig azt mondja, hogy ne tedd. Ne tedd. Itt van a hatalom embere, a százados, aki ismeri a hatalomnak a logikáját, elismeri, hogy ő is része ennek a láncnak, hogy ő hatalom alá vetett ember, és ő alatta is vannak, és ezzel együtt elismeri a vándor tanítónak a hatalmát. Elég a te szavad, és meggyógyul az én szolgám. Jézus befejezésül rácsodálkozik erre a tapintatra, rácsodálkozik erre a hitre. Ez nagyobb, mint a hivatalosok hite. Ez nagyobb, mint egész Izrael házának a hite. Egy pogány mutatja meg azt, hogy mi az, hogy hit. Az úgynevezett szekuláris szentek, mondanánk ma, akik nem tartoznak az egyházhoz, de mégis megmutatják, hogy mi az, amit krisztusi magatartásnak nevezhetnénk. Az elmúlt héten láttam egy dokumentumfilmet egy kínai művészről, egy kínai polgárjogi harcosról, akinek az a neve, hogy Ai Weiwei. A film is és a személy is megtalálható az interneten. Számomra a filmből a legmegkapóbb rész az volt, amikor a szecsuáni földrengés után, ahol rengeteg gyermek meghalt, és igazából azért halt meg ennyi gyermek a földrengésben, mert nagyon silány volt az az építkezési minőség, amivel az iskolákat építették meg. Nem lett volna szükségszerű, hogy ennyi áldozat legyen. Ráadásul a szülőknek az egyetlen gyermeküket veszítették el, hiszen Kínában már jó ideje csak egyetlen gyermeket lehet vállalni. Nos, a hatóságok, hogy ne kerüljön ez a fókuszba, igyekeztek minden erővel eltitkolni az áldozatoknak a nevét és a történetét. És Ai Weiwei arra tette föl az életének az akkori idejét, hogy a barátaival és a segítőivel együtt egyenként összeszedje ezeknek a gyerekeknek a neveit, hogy megszerezze a fényképüket, hogy ezeket a neveket kitegye az internetre, és utána megkérjen ugyanannyi embert, 5-6 ezer embert, hogy egyszerűen olvassák föl ezeket a neveket. Mindegyiket más hangon. Névet adni, nevet adni az áldozatoknak. Erről szólt. És én azt gondolom, hogy ez egy mélyen krisztusi magatartás. Nevet adni az áldozatoknak. Csinált egy installációt is Münchenben, kirakott 3 vagy 5 ezer hátizsákot, hiszen az egyik megrázó kép ott Szecsuáról éppen az, hogy ott hevernek az összerombolt, összeszakadt hátizsákok a földön, ezzel is jelezve, hogy emlékezzünk ezekre a gyermekekre, akik meghaltak felelőtlenség miatt is. Nevet adni az áldozatoknak, kiemelni az egyetlen. Nem ez történik ebben a történetben? Az egész összefogás, amiben megjelenik Jézus, a barátok, a zsidóvének, a százados, arról szól, hogy egyetlen egy fiú, gyermek, szolga meggyógyuljon. Nos hát ez az a nagy hit, amit Jézus ennyire sokra tart. A szolgát egészségesnek találták, amikor visszaértek az emberek, amikor visszatért a százados az otthonába. Az, hogy a szolgát egészségesen találták, hiszem, hogy ez egyfelől valóság, másfelől pedig szimbólum. Ilyen, testvéreim, egy egészséges világ. Ilyen az a világ, amiben meg lehet gyógyulni. Ilyenek az egészséges kapcsolatok. Ezt akarja Jézus. Zsidók, keresztények, muszlimok, fogányok, különböző népek és nemzetek között. Amen.